Isten szavát a Biblia lapjairól, ezen a mai délelőttön Lukács evangéliuma 15. fejezetének az első 7 verséből. Így hangzik Isten igéje. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan Jézushoz igyekeztek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem megye addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk. Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy egyetlen megtérő bűnös miatt nagyobb öröm lesz a mennyben, mint 99 igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre. Foglaljunk helyet. Tizenegy ember szájából hangzott az egybehangzó meggyőződés, hogy Jézus képes helyreállítani az életüket. 11-en állítják egyszerre és ugyanazt, hogy Isten nélkül elveszettek voltak, viszont amikor Jézus rájuk talált ebben az elveszettségükben, és ők hagyták, hogy rájuk találjon, akkor megváltozott az egész életük. Erről szeretnék ma beszélni. És ahogy mögöttem láthatjátok is, a mai igehirdetés címének is ezért adtam, hogy megtalálva. Nézzétek a képen látható embert, ezt a férfit. Milyen szörnyű nagy magány nehezedik rá. Milyen borzalmasan egyedül van azon a képen. Súlyosan nagy az az egyedül lét és az a sötétség, ami rá nehezedik. Mielőtt találkoztunk Jézussal, és mielőtt a mi testvéreink találkoztak Jézussal, mindannyian így érezték magukat. Hogy valami nem kerek az életemben. Hogy valami nem az igazi. Úgy szeretném, hogy jó legyen. Arról szóltak a bizonyságok, hogy kerestek valamit, hogy hallottak valamiről a családjukban, az osztálytársaiktól, a munkahelyükön, vagy éppen itt a gyülekezetben hallottak arról, hogy Isten nélkül az élet nem olyan, amilyennek lennie kellene. És valamiért ezeknek a beszélgetéseknek, hallomásoknak a nyomán elkezdtek keresni. Keresni kezdték, hogy hogyan lehetséges elérni a teljes helyreállást. Amikor Jézushoz egyszer sokan jönnek, akkor különböző társadalmi csoportokból érkeznek az emberek. És van közöttük két jelentősen eltérő társadalmi csoport. Az egyikhez azok tartoznak, akik azt gondolják magukról, hogy rendben vannak. Ők a felolvasott bibliai szakaszban a farizeusok és az írástudók. A vallási elitnek a képviselői. Mai fogalmaink szerint a gyülekezetbe járó gyülekezeti tagok. Akik azt gondolják, hogy az életük rendben van. Jó helyen vannak, ismerik az Istent, mi gond lehetne? A másik csoport jelentősen elkülönül tőlük. Ők a vámszedők és a bűnösök. Azok, akik messzire elkerülték a zsinagógát, a templomot, tudták, hogy Isten akár létezhet is, de ha létezik, sem akarom, mondták ők, hogy beleszóljon az életembe, mert tudom én, hogy mi a jó nekem, és tudom, hogy ezt a célomat, amit kitűzök magam elé, azt milyen úton és módon fogom elérni. Róluk azt gondolhatnánk, hogy az életüknek rendben kell lennie, Mert hát a körülményeik arról beszélnek. A vámszedők általában nem voltak szegény emberek. Másokon szépen lassan úgy meggazdagodtak, hogyha rájuk nézett valaki, akkor azt kellett mondania, hogy hát a körülményei alapján ennek az embernek rendben kell, hogy legyen az élete. Van pénze, sikeres, jó kapcsolatok veszik körül, társadalmilag elismert, mi kellhet még? Két nagy csoport. Az egyik, aki azt gondolja, hogy rendben van az élete, a másik pedig, aki körül azt gondolnánk, és a környezetük is azt gondolhatta, hogy hát nekik biztos, hogy rendben kell lennie az életüknek. Jézus mind a két csoporthoz egy rendkívül kemény és kiózanító üzenetet intéz, amikor ezt a példázatát elmondja. Arra akar rávilágítani, hogy barátom, attól még, hogy úgy gondolod, hogy rendben van az életed, mert szép életet élsz, attól még egyáltalán nem biztos, hogy valójában rendben vagy. Illetve attól még, hogy a körülményei alapján valakiről azt gondolnád, hogy rendben van az élete, egyáltalán nem biztos, hogy ő valójában úgy is érzi. Mert hogyha figyeltétek, akkor úgy kezdődik ez a felolvasott bibliai szakasz, hogy a vámszedők és a bűnösök igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. Akikről azt gondolta volna a környezetük, hogy na ők aztán biztos rendben vannak, ők azok, akik először érzik meg Jézus szavai nyomán, hogy valami nincs rendben, hogy valamire nagyon-nagyon szükségem van, ami még nem az enyém. És Jézus mindkét csoport számára rávilágít, hogy egészen addig nem lesz rendben az életed, amíg nem hagyod, hogy Isten rád találjon, hogy átadod neki a kezébe az életedet, hogy csatlakozol az övéihez, és hagyod, hogy innentől kezdve ő vezessen és gondoskodjon rólad. Amíg ez nem történik meg, lehetsz bármelyik csoport tagja, olyan, aki azt gondolod, hogy Istenhez nagyon közel vagy, de valójában nem az övé az életed. Vagy olyan, aki tudod magadról, hogy nem is érdekel ez az Isten, és nagyon messze vagy tőle. Egyik csoport élete sem lesz rendben, amíg az életed nincsen Isten kezében. Jézus ezt egy példázatban foglalja össze. A példázat az ókornak a YouTube videója volt. Nagyon rövid, frappáns is történet, ami azonnal lepergett az emberek szeme előtt. És minden esetben tudták, hogy itt nem csak egy frappáns kis történetről van szó, pláne nem egy meséről, hanem aki ezeket hallgatta, az tudta, hogy itt valami mélyebb igazság van, amit ezek a képek segítenek jobban megérteni. És ez a kis videó ma lepergett a mi szemeink előtt is. Érdemes tehát figyelni arra, amit Jézus mond, ma 2000 évvel később is. Mert miről beszél Jézus ebben a példázatban? Először is. Arról beszél, hogy van egy hely, ahonnan hiányzol. Önmagában sokak számára már ez örömüzenet lehet. Hogy van valahol egy hely, ahol fontos vagyok. És szeretném elmondani ezen a mai délelőttön, hogy Isten számon tart. Hogy Isten számára fontos és értékes vagy. És hogyha nem is lenne senki a közeledben vagy a környezetedben, aki számára fontos lennél, aki számon tartana, vagy aki azt mondaná akár csak egyszer is az életedben, hogy fontos vagy, hogy értékes vagy. Ha nem is lenne ilyen ember a környezetedben, tudnod kell, hogy Isten számára fontos vagy, számon tart, mert van egy hely, ahonnan kiestél. És Isten azóta számon tart és keres téged. És hogyha ezek a szavak elérnek a szívedig, akkor tudnod kell, hogy Isten keres téged, és meg akar találni, hogy hazavigyen, mert van egy hely, ahonnan hiányzol. Arról olvastunk, hogy ennek a példázatbeli pásztornak, gazdának van egy nyája. Ez a nyáj 100 bárányból áll. És hogyha elveszik közülük egy, akkor az hiányzik. Ez a példázatbeli gazda, az Isten, ez nem úgy gondolkodik, mint a legtöbb esetben mi. Nem mondja azt, hogy ó, hát ott van még 99, hát az az egy, mit bánom én? Hát 99-hez képest az egynek a jelentősége az mekkora? Most egy jóval kevesebb, vagy több egy nyájban, hát mit számít az? De amikor mi így gondolkodunk, hogy a 99 az már majdnem 100, hát kerekítsük fel, akkor Isten valahogyan gyökeresen máshogyan gondolkodik, és azt mondja, hogy de nekem, a nyájam, a hozzám tartozók, azok, akik fontosak a számomra, ők 100-an vannak. És amíg az az egy hiányzik, addig nem kerek a történet. Addig nekem fájni fog a szívem, amíg akár csak egy is hiányzik az enyéim közül. Azt mondani, hogy 99 vagy 100 az egyre megy, az pont olyan, mint hogyha egyszer elmennék kirándulni a családommal, van 4 gyerekem, a legkisebb 1,5 éves, és egyszer vasárnap úgy jönnék vissza ide a gyülekezetbe, hogy kérdezgetnék tőlem a testvérek, hogy Márk hol van? Én meg azt mondanám a legtermészetesebb módon, hogy hát nem tudom, a kirándulás elején még megvolt, most már nincs. De hát mit számít, van még 3. Hát úgyis az volt a legkisebb, nem ismertem még annyira, hát a másik 3-nak az életét majd végignézem. Pontosan ennyire groteszk az, hogyha azt gondoljuk, hogy Istennek nem hiányzik az az egy a 99 közül, a 100 közül, a 99 mellől. Pontosan ennyire abszurd és groteszk, hogyha megengedjük magunknak azt a gondolatot, hogy Isten számára te, aki még nem ismered őt, aki eltávolodtál tőle, nem hiányzol. Pontosan ennyire groteszk. Isten azt akarja, hogy ott legyél vele, az övéi között, ott, ahol az ő otthona van, a mennyei királyságban, a tökéletes világban, ott, ahol ő van. És ezért mindent képes megtenni, és mindent képes feláldozni. Az örömüzenetünk ezen a mai napon az, hogy van valaki, aki eljön érted. Van valaki, aki eljön érted, sőt, van valaki, aki már eljött érted azért, hogy hazavigyen. Ez a pásztor, aki nem nyugszik addig, amíg a nyája újra nem lesz 100 tagú. Ez a pásztor addig megy az elveszett után, amíg meg nem találja. Mi az üzenete a pásztornak az elveszett bárány számára? Az az üzenet, hogy fontos vagy, értékes vagy, és vállalom érted a veszélyt, a fájdalmat és a kockázatot, hogy amíg kereslek, addig nekem lesz bajom. Mert hogy zajlott ez az ókorban? Képzeljük magunk elé az ókori Júdea vagy Galileai pusztát. Hát nem dúslombú erdők tárulnak a szemünk elé, hanem leginkább sziklás, kietlen, kopár táj, magas sziklákkal, mély szakadékokkal, és egy-egy többnyire szúros bokorral valahol ott a pusztában. Amikor tehát ez a pásztor azt mondja, hogy nekem annyira fontos az az egy, hogy elmegyek utána, akkor azt ne úgy képzeljük el, hogy a pásztor elautózik a falu szélére, hóna alá csapja az elveszett bárányt, aki arra vár ott a puszta közepén, hogy jöjjön értem a pásztor, hanem azt képzeljük el, hogy ez a pásztor Neki vág a tűző napsütésben a szikkár és kopár pusztának, és kész leszállni a szakadékok mélyére, kész bemenni a sötét barlangokba, és kész bemenni a szúrós bokrok, a tövises bokrok közé, hogy kiszabadítsa ezt az elveszett egy bárányt. A pásztor vállalja a kockázatot. A pásztor kockáztatja a saját életét. A pásztor kész vállalni a fájdalmat is azért, hogy azt az egyet visszahozza. Azt az egyet, aki sokak szemében csak egy a sok közül, de a pásztornak annyira fontos, hogy az életét is kockáztatja érte. Vannak olyan bárányok, akiket egy sziklaszirten talál meg a pásztor. Ilyen sziklaszírt lehet az életedben a harag, a meg nem bocsátás, a dédelgetett, fájdalmas, nehéz emberi kapcsolatok, amiknek a nyomán egyszer csak úgy érzed, hogy egyedül maradtál. Mint ahogy ez az elveszett bárány ott a sziklaszírten. Körbezár a magány, és úgy érzed, hogy nincs tovább. Jöjjön valaki, mert nem tudok egyedül megmenekülni. Aztán vannak olyanok, akikre a tövises bokrok között lel rá a pásztor. Ezeket úgy nevezhetnénk, hogy az önmegvalósításnak a csapdái. Beleveted magad valamibe, azt gondolod, hogy ott lesz a megoldás, ez az életem értelme. Önmegvalósító kurzusok, különböző vallások, filozófiák, amikről azt gondolod, hogy na ezektől majd jobb lesz, és minél mélyebben belemész egyszer, csak azt fogod találni, azon fogod kapni magadat, hogy ott vagyok a bokor közepén, és minden honnan szúr, és innen legszívesebben mennék, de akkor már nem olyan könnyű menekülni. Aztán vannak olyanok, akiket a barlang mélyén talál meg a pásztor. A teljes sötétségben. Az ókori Júdeának a pusztájában nem voltak ritkák az olyan üregek, barlangok, ahova ezek a bárányok beestek, és ha a pásztor nem mászott oda leértük, akkor ott maradtak, és ott döglöttek meg. Vagyunk többen olyanok, akiket a függőségeinknek a mélységeiből kellett kimentenie az Úrnak. Onnan, ahonnan már úgy gondoltuk, hogy nincs visszaút. Ahol már csak arra lehet várni, hogy szépen lassan múljon el ez, ami fáj, ami bánt, amiből nem tudok szabadulni. De miről olvastunk? Miről beszél Jézus a példázatban? Azt mondja, nem megye addig az elveszett után, amíg meg nem találja. Érted, meg értem, a pásztor, Jézus, az Isten fia, nem csak, hogy kockáztatta az életét, hanem feláldozta. Addig ment, amíg meg nem talált. Addig fog menni, amíg meg nem talál. Nem nyugszik, amíg a nyája nem lesz teljes. Ezékiel könyvében olvasunk Jézus példázatának az előképéről. És nézzétek, hogy mennyire finoman és puhán fogalmaz. Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak egy felhős, borús napon. Amíg nem Istené az életed, így tekint rád. Hogy az a nap, amikor elszakadtál tőle, az egy felhős és borús nap volt. De ő kész utánad menni mindenhová, és mindenhonnan kész kiszabadítani, egészen addig még újra nem leszel az övé. És végül, nem csupán van egy hely, ahonnan hiányzol. Még csak nem is pusztán az az örömüzenet, hogy Jézus az Isten fia 2000 évvel ezelőtt azért áldozta fel az életét a kereszten, hogy téged megmentsen a bűneidből és a nyomorúságaidból, hanem ezzel egyúttal meghív, hogy légy az ő nagy családjának a része. Isten nagy családja, a világon lévő gyülekezeteknek a sokasága. A Trinity is egy ezek közül a családok közül. A harmadik jó hír, amit szeretnék elmondani, és ezzel be is fejezem, vannak, akik visszavárnak. És akik Isten gyülekezetéhez tartoznak, szeretném tisztába tenni, hogy kik is ők. Hogy kik is vagyunk mi. A gyülekezetben, Isten népe között, a közvélekedéssel ellentétben nem bűntelen embereket fogsz találni. Nem olyan szent fazekakat fogsz találni, akik mindig karót nyelve és állandóan öltönyben járnak mindenhova, még az iskolába, meg az óvodába is, akiket leginkább nem is látsz mosolyogni, mert annyira komolyan veszik az ő istenüket, hogy még örülni sem örülhetnek. Ezzel ellentétben tudod, kiket fogsz találni egy gyülekezetben? De leginkább a sajátomról hadd beszéljek. Tudjátok, kiket fogtok itt találni közöttünk? Csupa olyan bárányt, akikre valamikor a pásztor rátalált a legnagyobb nyomorúságokban. Hát mikről hallottunk itt az előző percekben? Olyan bárányokról, akik önértékelési zavarral küzdöttek, akik kisebb rendőrségi komplexussal küzdöttek, akik szexuális függőségekben voltak benne, akik étkezési zavarokkal vagy éppen kirekesztettséggel küzdöttek, ismerős valamelyik ezek közül? Akiket halálfélelem gyötört, mi lesz velem, ha meghalok? Vagy akiket éppen nem szűnő bűntudat emésztett majdnem egy egész életen át? Ezek lennének a szentek? Hát azt mondod, hogy akkor ezek közé nem jövök inkább, mert még rám ragad valami. Na de a történet nem állít meg, hogy Isten összegyűjti a sok nyomorult embert, aztán azt mondja, hogy most már akkor itt vigasztalhatjátok egymást. Hanem miről szól a példázat? Arról szól, hogy a pásztor örömében a vállára veszi, értitek ezt a képet? Örömében a vállára veszi, mert ez a bárány nem tudna hazagyalogolni. De nem fogja ütni a hátát, hogy most már legyél jó bárány, most már igazán itt az ideje, hogy hazamenjél, te kis szerencsétlen, hanem mit csinál a pásztor? A nyakába veszi, terhet vesz a nyakába, hogy a nyomorultat, a kétségbe esettet hazavigye, és otthon a nyájban meg fogja gyógyítani. Na hát ez történt a mi testvéreinkkel, és ez történt a Trinity gyülekezet minden egyes tagjával, hogy valaha a legnagyobb nyomorúságok között zajlott az életünk. És egy picit se lehetett ránk mondani azt, hogy szentek voltunk. De itt a gyülekezetben Isten helyre állít bennünket. Itt a gyülekezetben megtanuljuk, hogy mit jelent Isten gondolkodása szerint élni. És az egy dolog, ami összeköt bennünket, az az, hogy felismertük, hogy segítségre van szükségünk. Az az, hogy hagytuk, hogy a pásztor, az Isten fia, a názáreti Jézus Krisztus ránk találjon. És amikor ránk talált, és hazahozott bennünket, és elkezdett helyreállítani, akkor azt mondtuk, hogy hát ezt mindenkinek el kell mondanunk. Mindenkinek el kell mondanunk, és ez zajlik most, ezekben a percekben, hogy van helyreállás. De értelmes életet, rendben lévő életet, amikor nem csak a körülményeidben vagy rendben, hanem itt belül is, a legjobb és legtisztább szívvel tudjuk mondani, hogy ilyen életet nem fogsz máshol találni, csak Jézus áldozatában és megváltásában. Ezért tehát szeretném kihangosítani, hogy fontos vagy. Szeretném, hogy tudd, hogy ha még nem isteni az életed, akkor helyreállásra van szükséged. És tudd, hogy ebben a gyülekezetben mindig várunk haza. Amen. Most álljunk fel, egy éneket fogunk énekelni, és ezt követi majd a